Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És önlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit a legaktuálisabb vitáros istentiszteleten, és egy történetet szeretnék továbbadni, amit én is nem olyan régen hallottam. Felolvasott igéhez majd lesz némi közel, de nem a szelek meg a zápor kapcsán. Talán majd ki fogja találni mindenki. Bár aktuálisan lehetne a mostani időjárást, ahogy elnézzük. A történet az nem régi keletű, hanem viszonylag új. Nem Magyarországon zajlódott le, hanem Franciaországban. Pár évvel ezelőtt megjelentek nagyon kecsegtető hirdetések újságokban, meg mindenfelé, hogy nagyon szép tengerparti telkeket jutányos áron lehet megvásárolni. És hát először mindenki furcsálódta, hogy milyen dolog ez, hát ugye a francia tengerparton akármerre is legyen az, azért ez mégiscsak egy értékes dolog. De hát a valóság az az volt, hogy tényleg nagyon olcsón hozzá lehetett jutni, és egyre terjedt ennek a híre, és sokan vásároltak a telkeket, tényleg nagyon szép volt a fekvése ennek a területnek. Majd ahogy így mindenki vásárolt, egyre gyorsabban kezdtek ott épülni házak is, ahogy az már lenni szokott egy lakóparknál, vagy egy üdülő övezetben. És hát mindenki nagyon örült, nyugdíjasok annak, hogy a nyugdíjas korukra kiülhetnek a kertbe, és nézhetik a tengert, a napnyugtát. Fiatalabbak azért örültek, mert lesz majd hol pihenni, nyaralást eltölteni. Mások, akik az ingatlan bizniszben jobban benne voltak, örültek, hogy akkor majd kiadhatják, és majd jó kis bevételhez jutnak. És minden nagyon szépen alakult. Épültek a házak, szépült a környék. Aztán pár év után egy-két háznál megjelentek a ház falán a mennyezeten apró pici repedések, de hát úgy gondolták, hogy ez természetes jelenség egy újonnan épült háznál, úgyhogy nem foglalkoztak vele. Igen ám, de ezek a repedések egyre nagyobbak lettek. Újnyi vastag, karvastagság, és aztán az első ház összedőlt. Mindenki megdöbbent. Aztán pár héten belül összedőlt még pár ház, és hatalmas nagy botrány kerekedett ebből az egész ügyletből, mert kiderült, hogy az a cég, aki eladta ezt a területet, fölparcellázta, egy használaton kívüli szeméttelepet adott el. Nem várták meg ugyanis azt a 10-15 évet, ami egy ilyen szeméttelepnek az újrahasznosítására szükséges, hanem csak fogták, befették földdel, elegyengedték, úgy nézett ki, mintha minden nagyon szép és nagyon jó lenne. De aztán hatalmas nagy problémák és botrány kerekedett belőle. Csak azért hoztam, vagy azért adtam tovább, mert itt is az volt a lényeg, hogy mi van ott bent, mi van ott a mélyben, mi van ott lent. Mert a felszínen építhetünk nagyon szép házakat, építhetünk nagyon jó kis nyaralókat, de hogyha ott lent valami nem stimmel, az alapok nem stimmelnek, akkor nagyon nagy bajok lehetnek belőle, akár tragédiák is. És ez a kis igevers is erről beszél, hogy ha az életünkben ott bent legbelül nincsen rend, nincsen egy biztos cikla, amin az életünk nyugszik, akkor lehetünk bármilyen sikeresek, építhetünk akármilyen várakat, akármilyen építményeket, az pillanatok alatt összeomolhat, mert az alapjaink nincsenek rendben. Most kezdődött az iskola, és ott is a gyerekeknek az alapokat próbálják meg minél jobban megtanítani, mert a tanárok tudják, hogy ha az alapok nem jók, akkor utána azon nem lehet tovább haladni, akkor megakadnak a dolgok. Ezek a gitáros istentiszteletek mindig olyan alkalmak, ahol elgondolkozhatunk azon, hogy az alapunk az mennyire biztos, mennyire vagyunk ott ezen a sziklán, mennyire vagyunk Krisztus közelében, mennyire épül az életünk erre a kősziklára, legyen most ez a mai délután is egy ilyen elgondolkoztató óra, hogy megvizsgáljuk az alapjainkat, és hogyha nincsen rendben, akkor lehet oda menni egy olyan helyre, a kősziklához, ahol hogyha benne bízunk Krisztusban, akkor stabil lesz az életünk, és amit építünk, az nem omlik össze.
Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei Istenünk, köszönjük neked, hogy megtartottál minket erre a mai napra, hogy egész eddigi életünkben kísértél minket, hogy nekünk adtad ezt a mögöttünk levő nyarat, hogy adtál benne nekünk időt kikapcsolódásra és feltöltődésre. Köszönjük neked a most elkezdődő őszt is, a feladatokkal, az új iskola évvel, hogy testileg feltöltődve vághatunk neki. És kérünk téged, hogy ezen a mai napon hadd töltődjünk fel a te igédből lelkileg is, hogy újítson meg minket a te szent lelked. Hadd, hogy teljes lélekkel dicsérhessünk téged, és hogy a te szent fiadat még inkább magunkénak vallhassuk, és legyen olyan új és megtartó üzenet a számunkra ebben a mai délutánban, amivel újult erővel indulhatunk neki az előttünk álló időszaknak is. Így imádkozunk a te szent fiad nevében. Amen.
Thank you. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, különleges hely ez itt a Te jelenlétedben. Ha hallunk a Te csodáidról, ha dicséretet énekelünk Neked lelkesen, ebben a tempóban és ebben a ritmusban, akkor talán úgy érezzük, hogy bármire képesek lennénk, hogy legyőzzük. Egyenként, egyedül sokszor olyan nehezek a harcok, és olyan kilátástalanok is. Sok az életünkben a kompromisszum, sok mindenben nem előrefele, hanem talán hátrafele haladunk. És ezek a csodák azért kellenek nekünk, hogy újból valóban erőt merítsünk és bátorságot abból, ami a Te lelkedből való, és abból, ami a Te igédből való. Ezt ajándékozz nekünk most is, hogy amiért jöttünk, azt megkaphassuk. Valóban teljünk el a Te lelkeddel, annak az erejével, annak a bátorításával. Így kérjük most is a Te igédnek üzenetét, és azt az áldást, amelyet pecsétül adhatsz Te arra. Amen. Ezen a mai délutánon a zsidókhoz írt levélből szeretnék a 10. részből egyetlen verset felolvasni, a 39. verset. Ebben a versben így szól hozzánk Isten igéje. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesztünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Még egyszer olvasom. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesztünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Egy példával szeretném kezdeni, személyes példával. Olyan bot csinált a turista vezető vagyok, és a fiatalok, akik már velem kirándulták, tudják, hogy nem mindig érünk el a célhoz, de én nagyon lelkes vagyok. És amikor ők megkérdezik, hogy de még kell menni tovább, még megyünk, akkor én mindig azt mondom, még megyünk. De meddig megyünk? És akkor én nekem mindig ez az ige szokott úgy előjönni bennem, és ezt szoktam mondogatni, hogy de hát mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Aztán ki tudja, hogy aztán elérünk-e valahova, vagy nem. Aztán néha bölcsebb az embernek megállni, és azt mondani, hogy azt se tudom már, hova megyünk, inkább forduljunk vissza, és menjünk vissza egy olyan biztos pontra, ahol még tudtuk, hogy hol vagyunk, és aztán kezdjünk újból egy új utat. Ezekben nagy igazságok vannak. Mégis most úgy érzem, hogy ez az ige arról szól, hogy az Isten útján folyamatosan haladni csak előrefele lehet. Ha valaki visszalép, érzi is a visszalépésben azt, hogy már nincs a helyén, és érzi azt is, hogy valami több már volt az életében, és ez, amit most tapasztal, attól jóval kevesebb. Erről beszél ez a mondat, és ezzel szeretnék én is ma mindenkit bátorítani és vigasztalni. Elhangzott, hogy mennyi nehézségünk van, főleg ez az a szeptember az, ami úgy szíven szúrja az embert, és olyan nehézkesen veszi még a levegőt is, hogy maga mögött hagy egy kicsit szabadabb nyarat, belekezd egy új évadba, tanításba és tanulásba és küzdésbe. Hadd igazítson el bennünket, és egy kicsit hadd bátorítson. No, nem azokat, akik konokul mindig mennek a maguk feje mögött, és maguknak is olyan szépen elmondják, hogy ők soha nem a meghátrálás emberei. Itt mindenkinek ő előlük is el kell futni, mert van ilyen kemény fejiségünk, van ilyen csökönyösségünk. Magunkra tudunk ismerni akkor, amikor nem akarunk engedni, de ez a csökönyösség ez nem csak a hétköznapi életünkben jelenik meg, ez Istennel szemben is meg tud jelenni. Amikor nem engedem, hogy Isten meggyőzön, amikor akkor is ki akarom vívni a magam igazát. Ezek nagyon kemény helyzetek, és ilyenkor az Isten meg is tud állítani bennünket, és el is tudja mondani azt, hogy a saját fejünk után járva nézzük meg, hogy mit hagyunk magunk mögött. Hogy hány nyomorult élet van ott, hány vérzősebből vérzünk mi is, és hány olyan ember van, akik úgy szépen keresztül gyalogoltunk. Ez az ige egy olyan pontról szól, ami mindannyiunknak az életében nem egyszer, nem kétszer, sokszor elkövetkezik, amikor elérkezünk odáig, hogy mérlegre kerül az, hogy vajon amit az Isten felkínált és mutat, az még elérhető a számomra, vagy már nem érhető el. Legalábbis az én mérlegelésem szerint. Amit ígér, az még ha a serpenyőbe beleteszem, ére annyit, hogy küzdjek érte, harcoljak érte, vagy most már be kéne érni kevesebbel. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesztünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Hol vannak azok a forduló pontok, ahol már én is beértem kevesebbel? Hol vannak azok a forduló pontok, ahol valami meggyőzött, hogy hiába a szép és a jó, amit az Isten oda tett célként elém, én úgy tűnik, azt nem fogom elérni. És innentől kezdve van az emberben egy csüggedés, van egy keserűség, és nem is nagyon találja a helyét. Ezek a forduló pontok ott vannak a Bibliában, és én most össze-vissza fogok egy-egy történetet kiemelni, ahol emberek mentek, és kérdésé vált a számukra, hogy és meddig menjek még tovább, vagy forduljak-e vissza. Az egyik ember Ábrahám, akit messziről hívott el az Isten, és ő ment, és néha máshova ment, aztán mégiscsak odaérkezett, amire az Isten azt mondta, hogy na ez a te helyed, és utána azt hitte, hogy a nagy próbatételek le is zárultak, már nem kell tovább menni, és akkor Isten azt mondta, hogy nézd, már nem kell hosszan menni, csak oda a hegy tetejére. Oda vidd fel a fiadat, és add nekem. És Ábrahám akkor ment az úton, és talán minden fűszál, és minden bokor, és minden azt kiabálta neki, hogy most már megállhatsz, menj vissza, ennyit már nem ér a dolog. Az Isten nagy ígéreteket tett, de látod, hogy milyen nagy az ára, ez már nem fér bele. És ő ment tovább, és azt mondta, hogy nem, most már elmegyek, azért is elmegyek. Azért megyek el, mert most már Istennel akarok találkozni, aki ilyet mer kérni tőlem, és nem adom fel. Egy másik ember, hasonló nagy kaliber, Mózes. Egy egész népet vezet már, nem csak személyes döntései vannak, hanem ott van egy csomó embernek a nyüge, baja, a hátán és a terhe, és ezek az emberek állandóan mondják neki a pusztában, a vándorlás során, hogy minek megyünk még tovább, menjünk vissza Egyiptomba. Attól jobbat most már úgyse fogunk kapni. Ott volt, kenyér volt, ennivaló, valahogy megéltünk, lehet, hogy van egy ilyen álomkép, amit te kergetsz, de mi már nem hiszünk benne, ez már sok érte. Ennyit nem fizetünk érte. Az életünkbe fog kerülni. És Mózes nagyon el van keseredve, és ő menne, a többiek meg visszahúzzák, és ő ott könyörög az Isten előtt, hogy mondj már nekik valamit, hogy újból menjenek. Megint egy másik történet, időrendben nem találnak a dolgok, de ez most nem számít, Lót. Lót, aki választ két szép aranyos kis várost, ami nagyon kedves neki, tetszik, aztán kiderül, hogy élhetetlen, és aztán az Isten különös kegyelme, hogy megszabadítja ebből a két gonosz városból, és az az útmutatás, hogy gyere ki a városból, de vissza ne nézz. És Lótnak ott van a felesége, aki csak azért is megfordul. Valami köti őt oda, még valamire visszanéz, talán amit ott szerzett, ami még az ő élet, ami az ő kezének a munkája volt. Valami a múltból, de amire még egy pillantást muszáj vetni. És aztán úgy is marad, ott marad, abban a helyzetben, a Biblia ilyen szépen fogalmaz, sóbálványán lesz. Egy mozdulatlan élet utána már az övé, nem halad tovább az úton. A prófétaság idején is sokszor elhangzik az Isten népe felé az üzenet, hogy nektek mennetek kell. Lehet, hogy fogságba estek, de ne nagyon gondolkozzatok abban, hogy ez a ti helyetek, mert nektek vissza kell menni az ígéret földjére, az a ti világotok, az a ti földetek. És hány ember letesz erről, és azt mondja, hogy én most már berendezkedem itt, én már nem megyek egy tapottat se tovább. Át lehet menni az új szövetségbe, onnan csak két példát szeretnék említeni. Az egyik az, amikor Jézus 5000 embert megvendégel, még senki nem tudja, hogy Jézus milyen csodára készül, csak tanít és beesteledik, és egyszer csak megszólítja a tanítványokat, és azt mondja, hogy hát ezek az emberek nagyon éhesek most már, adjatok neki enni. És az egyik tanítvány önkéntelenül is megszólal, és azt mondja, hogy hát van nálunk végül is 5 kenyér és 2 hal. És utána abban a pillanatban, ahogy kimondta, szinte szégyelli azt, amit elmondott, egyből hozzáteszi, ja, de hát ez mi ez ennyi embernek? Elindult egy úton, valamit képes volt oda tenni, felmutatni, talán Jézus kezébe helyezni, és a következő pillanatban már a visszalépés volt, ja, de hát azért ez nem fog menni. Én ebben annyira nem vagyok biztos. Az utolsó Péter. Péter, aki Jézus feltámadása után, találkozások után, de Jézusnak mégis valahol az elmaradása az ő életéből arra készítő, hogy egyszer csak azt mondja, hogy tudjátok mit, visszamegyek halászni. Szép volt, jó volt, de most nem történik semmi. Előrefele nem látok semmi lehetőséget, semmi utat, azt viszont tudom, hogy mit hagytam magam mögött, még az is valami. De ezek a példák mind-mind arról szólnak, hogy hittem valamiben, és elindultam ezen az úton. És aztán jött egy pillanat, ami arra késztetett engem, hogy megálljak, sőt, talán a biztosabb magam mögött hagyottért egy-egy lépést visszategyek, és nem merek már előrefele menni. Nagyon sok megfogalmazása van ennek, hogy ez miért van. Talán így lehetne mondani, hogy realizálódik a hitünk. Ez egy olyan jó szó, nekem nagyon tetszett. Az elején mindent elhiszek, utána már csak azt, ami úgy elhihető. Pedig vannak tapasztalataink. Vannak olyan tapasztalatok, amelyek ajándékból születtek, amiket az Isten úgy fellebbentett előttünk. Néha egy kicsit haragszunk is az Istenre, hogy na ez volt a mézes madzag. Na ez az, amikor engem úgy behúztál. És azt gondoltam, hogy na innen tényleg minden más, úgy, ahogy énekeltük. Mostantól minden más. És akkor jöttek nagy érzések, nagy gondolatok, társat találok, milyen szép lesz, milyen jó lesz, együtt vele, soha nem nélküle, család, a világ legaranyosabb gyermekei az enyémek lesznek, meghódítom a félvilágot azzal, aki lehetek melletted, és akkor utána ezekből vannak visszalépések. Az a társ nem olyan társ, az a gyerek nem olyan tökéletes gyerek, az a világ meghódító szándék, az jó volt, szép volt, de hát túl fiatal voltam, és azért mondtam én ki ezeket a nagy szavakat, most már nem reális, egyáltalán nem reális. Na erre a helyzetre, amikor én azt mondom, hogy na már nem reális, megszólal az ige, és azt mondja, hogy most akkor a meghátrálás emberei vagyunk, vagy nem a meghátrálás emberei vagyunk. Van-e még valami, ami felé lehet menni? Vagy a hit emberei vagyunk még? A meghátrálás emberei elvesznek. A hittel együtt minden elmúlik az ember életében. A hit az egyetlen olyan dolog, ami meg tudja tartani nekünk azt, ami az Istentől jövő áldás. Hit nélkül ezek mind szerte foszlanak, álmok maradnak, olyan vágyok, amik szétestek, elmúltak, lehet rajta nagyon szépen nosztalgiázni, visszatekinteni, mint amikor a nyári képeket nézzük, hogy ugye milyen szép volt ott. Persze a képek nem tudnak kiabálni, és nem rögzítették hangban azt, amit közben mi itt egymással megvívtunk csatákat, meg a gyermekeinket, de alkalmat ad arra, hogy azt nézem, hogy milyen szép volt. De elveszek vele együtt, hogyha nem látom azt, ami úgy rám várna, vagy rám várhatna. A hit embere tovább megy. Nem éri be kevesebbel, mint magával Istennel, úgy, ahogy Ábrahám gondolta. Hogy neki ott volt a minden gondolatában az, hogy de most miért is megyek tovább, és kihez megyek tovább, és miért vannak ezek a nagy próbatételek, amelyek elveszítenek engem. És ő elhatározta a lelkébe, és eltökélt szándéka volt, hogy én akkor is elmegyek Istenig, és majd szembenézek vele, és akkor majd meg fogom érteni ezeket a dolgokat. Nekem ne adjon más választ, csak Isten. Jó lenne néha ezt elmondani, önmagunknak is. Akkor, amikor a mellettem ülő, akkor, amikor a velem együtt imádkozó, akkor, amikor a lelkészem vagy valami megpróbálja nagyon leegyszerűsíteni a kérdéseket, és azt mondja, hogy na érd be ennyivel. Nem, nem érem be ennyivel. Akkor érkezem meg, ha magával Istennel találkozom. És végülis ennek az ige alapján összefoglalásként ki is kell mondani azt, hogy biztos, hogy nem hátrafelé találom meg azt, amire szükségem van. Talán sok megoldást úgy próbálunk az életünkben kikövetkeztetni, hogy visszanézzük a tapasztalatainkat, és erre sokszor szükség van. De amiből az Isten már kivezetett, abba biztos, hogy nem akar újból belevezetni. Hanem azt magam mögött hagyva valami másfelé fordítja a tekintetemet, és én arra megyek. A tapasztalatok ott maradnak azért, hogy azok által és a múlt próbatételei által mi megedződjünk, és már tudjuk, hogy a lépéseinket óvatosabban, megfontoltabban tegyük előrefelé. Én még voltam úttörő. Egyébként élveztem is, mert nem tudtam, hogy miről szól ez az egész. Olyan volt számomra, mint a cserkészet, és nagyon tetszett kifejezetten az úttörő őv. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül még emlékeznek-e arra a szép kis címerre, ami rajta volt, de olyan vagány volt ez az őv, olyan csillogó, meg olyan menő, jól mutatott a nadrágban. És azt hiszem, ha jól emlékszem, arra is, a sípra biztosan, de arra is rá volt írva, hogy előre. És ez volt ugye a jelmondat, előre. Most politikailag lehet, hogy ez egy kicsit terhelt már ez a kifejezés, hogy előre, de végülis az Isten útján is csak ez az egy lehetőség, hogy előre fele megyek. Ha bizonytalanul zeng a trombita, akkor kikészül a csatára, nem megy senki. Hogyha valaki mutatja előre fele az utat, akkor a többiek is bátorságot vesznek és mennek előre. Jézusnak az üzenete az volt a tanítványoknak, amikor ott toporogtak még a sír körül, még gondolatban is ott ragadtak, hogy de most mi ez, hol van, mit fogunk kezdeni nélküle. Azt üzeni Jézus az angyalokon keresztül, hogy menjetek előre Galileába, ott majd megtaláltok engem. Én már ott vagyok. Sohasem magunk mögött keressük azt, aki a feltámadásával a halált legyőzte és él. Hanem mindig magunk előtt keressük, hogy tudjuk őt követni, és utána tudjunk menni. Na hát ezek azok a gondolatok, amelyek így kibomlottak ebből az igéből a számomra is, és azt szeretném, hogyha mindenki ezt így tudná elvinni magával erre a sok-sok próbatétellel megáldott időszakra. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nyerjünk életet abból, amit az Isten számunkra így elkészített. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.